Nehémiás könyvének a tanulmányozása során, testvéreim, egy jó kicsit megállni, visszanézni, és szeretném, hogyha ezen a délelőttön úgy az Esdrás Nehémiás könyvét egy kicsit visszanézve, meg még előbb is átnéznénk, hogy mi is, milyen üzenete van a mi számunkra. Annyira megragadott engem, amikor ezt olvastam, készültem, vagy évekkel ezelőtt, vagy most, hogy voltak olyanok, akik úgy látták, hogy Jeruzsálem le van rombolva, és ez így is volt, hogy a Jeruzsálem kőfalai, amelyek elrontattak, kapui, amelyek tűz által megemésztettek, hogy azt mondja, hogy ti látjátok a nyomorúságot, amiben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. És van, amikor romhalmazot látunk, és minden össze-vissza van, és ezt tette Nehémiás, hogy elment és megvizsgálta ezt a romhalmazt. És megnézte, hogy milyen a helyzet. És jó lesz, testvéreim, hogyha mi is egy kicsit megnézzük ezt. És utána pedig, ahogy itt Nehémiás bíztatta a testvéreket, a népet, hogy építsünk várost. És felépítették, Nehémiás könyvében erről van szó, hogy felépült Jeruzsálem. Abban a városban járt majd az Úr Jézus, abban a templomban prédikált az Úr Jézus, amelyet itt az Esdrás Nehémiás könyvében lett felépülve. Úgyhogy testvéreim, jó lesz, hogyha megvizsgáljuk a mi életünket, nem a fizikai dolgainkat, vagy ezeket az ilyen szokásokat, hanem a lelki életünket, hogy nem-e romhalmaz az, és hogy kell felépíteni. És most, amikor úrvacsorához járulunk, hogy Isten tudna bennünket megvizsgálni és felépíteni. Az Úr Jézus Krisztus ezért halt meg, ezért adta az ő vérét, hogy felépüljünk, hogy megerősödjünk, hogy éljünk az ő dicsőségére, hogy legyünk lelki ház. Na most a romhalmazról hadd kezdjem ezzel a szólást, és ahogy említem, Esdrás Nehémiás könyvéből, meg még az azelőtti krónikák könyvéből is lehet utalást fogok mondani. Az első, amit a romhalmazról lehet mondani, vagy úgy a romos, rossz lelki állapotról, hogy közösség hiánya van ott. Valahogy nem vágynak a közösségre. És valahogy ezt lehetett látni az Esdrás Nehémiás könyvében, hogy az emberek széjjel voltak szórva. A bűn miatt történt ez a szakadás köztük. Elvitték őket rabságra, ott külön voltak, és nem tudtak közösséget gyakorolni. Bár meg kell említeni, hogy ugye Dániel könyvében látjuk azt, hogy akár milyen messze voltak az otthonuktól, azok, akik komolyan vették a hitéletet, azok keresték a közösséget. Vagy Eszter könyvében is, hogy Eszter, amikor bejutott a palotába, azokat a szolgáló lányokat, akiket odaadták az ő szolgálatára, ő tett bizonyságot nekik, és akkor, amikor imádkozni kellett, akkor őket is felszólította, hogy ti is imádkozzunk együtt. Tehát ők keresték a szolgálat, a bizonyság lehetőségét, de voltak olyanok, akik nem. És a bűn hozza ezt az ember életében, hogy nem vágyik a közösség után. Nem vágyik az Úrral való közösség után, és nem vágyik a testvéri közösség után. Annyira elszigetelődik, azt mondja, meg vagyok magamba is. Jó nekem így. És megvan a kapcsolattartásnak, a közösségnek a lehetősége. Akár itt a gyülekezetben, akár szűkebb körben, akár családi körben. Megvan a lehetősége, hogy beszélgessünk a lelki dolgokról, hogy valljuk be bűneinket, hogy hordjuk és segítsünk egymásnak hordani a terheket, a nehézségeket. De sajnos, hogy a romos lelki állapot azt mutatja, hogy nem vágyik az ember a közösség után. És ezt lehetett látni az Esdrás Nehémiás könyvében, meg az azelőtti részekben. Megvolt mindenki magának. Mindenki a maga családjával klikkesedtek, és csak így maguk felé húztak, és erre gondoltak, hogy nekem mi van, nekem mi az, ami jó ebből, és egyáltalán nem volt a közösségi szellem. A Jóisten meglátogatta őket, és ahogy itt olvastuk is, együtt azt mondták, hogy építsük meg. Most mindnyájunknak a feladata ez. Volt összefogás, de a romok, a füst, meg a por, ami ott volt, amit megvizsgált Nehémiás, azt mutatja, hogy A közösség hiánya volt ott. Testvéreim, hogy van ez a mi életünkben? A családban gyakoroljuk a testvéri közösséget? A bibliaolvasást, a beszélgetést, elmondhatjuk egymásnak a terheket és a problémákat? Hordjuk egymást ezeket? Segítjük egymást arra, hogy tényleg az Úr útján járjunk? Így a közösségi életben is. Nem véletlenül szóltunk a testvéreknek, hogy ne legyen csak egy megszokott helyünk. A gyülekezet nem csak egy vasárnap délutánra szólt, általában. Keressük a kapcsolatot a testvérekkel. Fogjunk kezet. Beszélgessünk egy kicsit. Persze az összevetel után, nem közben. Ugye? De legyen közösség. Legyen alkalom arra, hogy tudjunk egymásról. Mert az ördög azt akarja, a lelkünknek az ellensége, hogy ne legyen kapcsolatunk egymással. Mindenki magának. Ez volt a tanítványok között is. Ki a nagyobb? Ki fogott ülni az Úr Jézus körül, és azokon a székeken, és akkor lenézték egymást, és az Úr Jézus Krisztus elmondja nekik, hogy aki nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. És az Úr Jézus mutatta is, mutatott példát ebben a szolgálatban. Lehajolt, megmosta a lábukat, beszélgetett, tanította őket, nyitott volt erre, imádkozott érettük. Ez a közösségnek a lényege, amikor a lelki közösséget megtámadja az ördög, amikor helyt ad a hívő közösség ennek, és azt mondja, hogy meg vagyok magamban, ez az egyéni életem, ez tartozik. Senkinek semmi köze ahhoz, hogy én mit csinálok, meg milyen dolgok vannak az életemben. Ott romlás, ott a romhalmaz, ott a pusztulás útja van. És ma fel vagyunk szólítva, hogy építsük fel Jeruzsálem kőfalát. Kész vagyok? Készek vagyunk erre? Nem csak a közösség hiánya látható, hanem keveredés a pogányokkal. Ez a másik dolog, ami mutatja a rést és a romhalmazt. Ebből is látszik. A pénz területén, vagy az anyagiak területén, akkor amikor az Esdrás könyvében olvassuk azt, hogy elhagyták az Isten templomának az építését, és Ageus próféta inti és biztatja őket, hogy miért nektek emeletes házakban lakni, és az Isten háza pedig romokban hever. Ebben is látjuk azt, hogy ők látták, hogy a körülöttük levő pogányok, mert így mondhatjuk, így fogalmazok, mert mi sokszor azt mondjuk, hogy összekeveredünk a világgal. A világ az a pogányság. Az az ördögnek a területe, a sötétség területe. És itt voltak emberek, akik azt mondják, hogy nem érdekel már minket az Úr háza, az Isten szolgálata, megy mindenki a saját munkájára. A saját házát, a saját üzletét, a saját bizniszét, a saját telkét, a saját kertjét, hagyjuk az egészet, ami a szolgálatot, meg ezeket a dolgokat illeti. És Isten nagyon, de nagyon komolyan meg kellett, hogy intse az embereket ezen a nem törődöm lelki állapottal kapcsolatosan. Mert jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon. Fizikailag ott vannak talán, de lelkileg nincs ott, nem veszi ki a részét. Hallja a programokat, hallja, vagy tudja, hogy mi az, amit tenni kell. De úgy lelkileg nem tudott ebbe bekapcsolódni, mert a pénz szeretete, a világiasság, az anyagiasság, ezek a dolgok lekötik. Már majd a Nehémiás könyvében látni fogjuk, hogy mivel sokan ennyire a pénz hajhászás bolondságába voltak benne, kizsákmányolták egymást is. Kellett kölcsönt kérjenek egyesek, nem tudták megadni a pénzt, akkor eladósodtak, és földjüket, és még a gyermekeiket is szolgává tették, csak azért, hogy valahogy törleszék azt az adósságot, és Nehémiás oda megy, és azt mondja, hogy miért csináljátok ezt a testvérek között. Miért van ez a megkülönböztetés, hogy ez gazdag és ez szegény? Hogy ez jobban áll, az meg olyan, amilyen. Ezen a területen is rés van. És a Jóisten azt mondja, hogy építsük fel. Ne hajkurásszuk ezeket a világi dolgokat, anyagi javakat, mert azok itt maradnak. Azon törődjünk, hogy az időnket és az energiánkat az Úr lelke, az Úr munkája által tudjuk befektetni, és tudjuk ezeket a dolgokat tenni. Meg azt is mondom, testvéreim, hogy a keveredés a pogányokkal nem csak a pénz területén van, hanem a parázna élet és a laza erkölcs területén is. Ugye az Esdrás könyvében láttuk azt, hogy voltak olyan férfiak, akik pogányasszonyokat vettek feleségül. Pedig Isten törvénye megtiltotta, és voltak vezető emberek is. És Esdrás nagyon kemény intézkedést tett ennek érdekében. És azt mondta, hogy ez így nem jó. Ez nem Isten akarata szerint. És bűnbánatot tartottak. Mert nem lehet ezt csak irodai munkával elrendezni. Sok így gondolja, hogy ez csak papír forma. Elmegyünk, megházasodunk, vagy ott vagyunk, tagok vagyunk, be van írva a nevünk, és ennyi az egész. És laza erkölcs, és lehet itt mondani akár az öltözet területén, a pogány területet, akár a külső kinézet területén, akár az udvarlás vagy a házasság területén, nagyon, de nagyon sokszor bejönnek és beütnek ezek a dolgok az Isten népében, és romlás lesz az Isten népében. Isten mondja nőknek, de férfiaknak is, hogy a szív elrejtett embere, a csendes és nyugodalmas lélek, az az, ami tetszik az Istennek, nem a külső díszítés, nem a, hogy milyen ruhát vegyek, mert többen a tükör előtt több időt töltenek, mint a Biblia előtt. És inkább ezekkel a dolgokkal foglalkoznak, hogy nézek ki, hogy látnak mások, mit szólnak mások rólam. De az kevesebbet érdekel, hogy mit mond Isten. És ez romlást hoz, ez rést hoz, és ez meggyengíti a hívők közösségét. Hogy van ez a mi életünkben? Most, amikor úrvacsorához járulunk, vizsgáljuk meg, nem-e többet foglalkoztunk ezekkel a külső dolgokkal? Hol lehet ezt megvenni, hol lehet azt kapni? Az időnket mivel töltöttük? Milyen gondolatokat és milyen indulatokat engedtünk meg a mi szívünkben? De nem csak a közösség hiánya és a keveredés a pogányokkal, hanem azt is kell mondani, testvéreim, hogy ezek a dolgok nagyon megkeményítik az embert. És ezt lehet látni az Esdrás és a Nehémiás könyvében, és még előtte is, mert nem véletlenül, hogy jött ez a deportálás és a fogság, kemények lettek a hívők. Kemény lett a szív. És csak hadd figyeljük meg, hogy magyarázza ezt Jeremiás, mert Jeremiás abban az időben ott volt Jeruzsálemben, és mindig mondta a népnek, hogy meg kell térni. Nem jó ez, nem a külső vallásosság, nem az anyagi javak, tehát meg kell térni az Istenhez. De ők nem hallgattak, és elvitték őket fogságba. És ő majd visszanéz, és azt mondja, elküldöttem hozzátok minden szolgámat, a prófétákat, és pedig jó reggel, tehát idejében küldtem, elmondván, kérlek, ne cselekedjétek ez utálatos dolgot, amit gyűlölök, de nem hallgattak, és az ő fülöket sem hajtották arra, hogy megtérjenek az ő gonoszságukból, és idegen isteneknek ne áldozzanak, azért kijönlött az én bosszúm és az én haragom, és felgerjedt Juda városaiban és Jeruzsálem utcáin, és pusztasággá és hivataggá lőnek minden mai napig. Azt, amit Nehémiás megnézett és inspektált éjszaká, azt már Jeremiás látta. Miért volt ez? Azért, mert erre a keménységre jutottak, hogy mondod az embernek, és nem akar változtatni. Testvér, ez így nem lesz jó, hogy ennyi időt töltesz ezekkel az anyagi dolgokkal, hogy nincs időd megvizsgálni magadat, hogy nincs időd Bibliát olvasni, hogy nincs időd elmenni misszióba, hogy nincs időd eljönni az Isten házába. Nem kapcsolódsz be. Miért ilyen kemény a szív? Azért, mert a közösség hiányzik. Azért, mert talán van keveredés. És ezért kemény a szív. És jön az Isten ítélete. És amelyik ilyen kemény szívvel akar valamit mutatni, felmutatni, az olyan ember igazából, annak már az számít, hogy mi a körülöttünk levő kultúra, mik a mostani szokások, mi a mostani divatos menet. És az szerint megyünk. És az Isten igéje, az Istennek az akarata, az Úr Jézus Krisztusnak a lelkülete, az már nem annyira fontos. A mostani kultúra, a mostani értékek, ezeket habzsolják az emberek is. Amikor a hívő ember is, ennek is ez lesz az érték, akkor elveszítette azt a méltóságot. És testvérei, most, amikor készülünk evangelizálni, vizsgáljuk meg magunkat. Nincsen-e rés az életünkben? A lelki életünkben? Megengedtünk magunknak, vagy másoknak is ilyen dolgokat, amik nem az Isten akaratával egyezik meg. Olyan értékeket hoztunk az életünkbe, olyan időtöltést, ami nem az Isten akarata, mert az imádságra nem igyekszünk. Más dolgokra pedig kaphatóak vagyunk. Nehémiás megvizsgálta a romokat, megnézte, hogy mit lehet tenni. Erre tanít bennünket Isten igéje, hogy mikor úrvacsorázunk, próbálja meg az ember magát, vizsgálja meg az ember magát. Tegyük ezt, testvéreim, nagyon komolyan. És úgy szeretném befejezni ezt a tanítást, testvéreim, hogy azért van az építés lehetősége. A romhalmazból lehet várost építeni, olyan várost, amely tetszik az Úr Jézusnak, és bár az Úr Jézus is sír Jeruzsálem felett, de nem a kőfal vagy a templom miatt az épület, az imaház, hanem a lelki állapot. Mert lehet, hogy a külső az nagyon szép, de ott belül valami nincs rendben. És szeretnék elmondani egy pár dolgot, és ezek mind olyan építő téglák, amelyekkel felépíthetjük az Úr házát. Lelki házzá lehetünk. És mindegyik nagyon fontos. Az Isten adja ezeket nekünk, és a Nehémiás könyve alapján szeretném ezeket mondani. Az első a kegyelem. A kegyelem igazsága. Mert igaz, hogy romhalmazzá lett a város, és fogságba került a nép. De azt olvassuk Esdrás könyvében is, meg Nehémiás könyvében, Jeremiás könyvében is, hogy Isten felindította ennek vagy annak a királynak a szívét. Honnan jött ez a felindulás, ez az isteni ötlet? Az Úrtól megérdemelte ezt az Izrael népe? Valaki kiérdemli ezt, hogy Isten így vagy úgy cselekszik? Nem. Ez a kegyelem, testvéreim. És amikor a lelki házról beszélünk, annak az a kegyelem a talaja és a mindene. Az Isten kegyelme, amit nem tudunk megfizetni, nem tudunk kiérdemelni, nem tudunk érette annyit dolgozni, meg annyi mindent csinálni. Ez a kegyelem. Ezt tapasztalta Esdrás, Nehémiás, de még előtte Zorobábel, Eszter, Dániel is ott az oroszlánoknál, meg azokban a körülményekben. Ezt adja Isten, ilyen körülmények között teszi Isten, adja Isten az áldást. És most, amikor úrvacsorához járulunk, testvéreim, ugyancsak ezt látjuk, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Megjelent. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, Pál apostol így fogalmazza meg róla, hogy akkor, amikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. És jöhetünk hozzá, ez a kegyelem. Járuljunk a kegyelem királyi székéhez, a bűneinkkel, hogy megtisztítson, a hiányosságainkkal, hogy betöltsön, a résekkel, amik ott vannak az életünkben, hogy ő tudja azokat felépíteni. Ez a kegyelem. A kegyelem tesz éppé egészségessé lelkileg. A kegyelem tud betölteni áldásokat. Nem azt, hogy mi megtanuljuk, nem azt, hogy mi megszervezzük, mi megcsináljuk. Ez fontos. De az első lépés az Istené. És Isten megtette az első lépést. És az Úr Jézus Krisztus szemléljük most a Golgotán, testvéreim, aki a kegyelmes karjait kinyújtja felénk, hogy megbocsásson és felépítsen bennünket. Vegyük figyelembe, és építsünk erre a kegyelemre. A másik építő tégla a könyörgés. Esdrás is, és Nehémiás is nagyon, de nagyon komolyan imádkoztak. Nem úgy felületesen, hogy Uram, add meg nekik, hanem oda tette magát, és belátta azt is, hogy mi vétkeztünk, hogy mi vagyunk nyomorúságban, és mi vagyunk ebben a gyalázatban. Hogy a kapuk tűzben égtek, a falak le vannak rombolva, az ellenség győz, az ellenség akármit csinálhat, senki nem áll ellene az ellenségnek. Az ellenség diadalmaskodik, és imádkozik ezért a nép. Az Esdrás könyvében is ugye bűnvallást tartottak, és a Nehémiás könyve is ezzel kezdődik. Testvéreim, használjuk ezt az áldást, amit Istentől kaptunk. Nem megszokásból csupán. Reggel, napközbe, este, itt a közösségbe. Látjuk, hogy ez milyen áldás. Én nem csak azért, mert sor került rám az imádságra, hát valamit kell mondjak, mert hát itt van a gyülekezet, és valamit kell mondjak. Tehát az a lelki állapot, amikor a szívemben van az Isten népének a helyzete, az én helyzetem, az én állapotom, és könyörgök az Istenhez. Forrón esdeklek hozzá, hogy könyörüljön rajtam, hogy adjon áldást, hogy állítson helyre. Mivel ezt tette az Istennek a népe, fel tudták építeni rövid időn belül, persze volt harc, majd meg fogjuk látni a Nehémiás könyvének a tanulmányozása során, de a nép imádkozott és könyörgött, testvéreim, tartsuk ezt fontosnak. És megint most az evangelizáláshoz kötöm ezt az imádkozást. Forróbban, rendszeresebben imádkozzunk azokért, akik még nem az úréi. Bőtöljünk, vállaljunk áldozatot is így, hogy Isten tudjon felépíteni és tudjon adni áldást. Nekünk is jól fog esni ez. Vegyünk részt az imaórákon. Vegyük komolyan az imádkozásnak a lehetőségét. Legyen ez olyan természetes, nem mondom, hogy szokásos, de természetes, mint a levegővétel, hogy most imádkozok, a gondolataim imádságá formálódnak. Ezt tette Nehémiás is, amikor a király kérdezte, hogy miért szomorú a te ábrázatod, és ő már imádkozott, fohászkodott a menny Istenéhez. A gondolatai imádságá formálódtak át. Ide kell eljutasson bennünket Isten, testvéreim. És ezzel fel tudunk épülni. Ébredést, megújulást Isten úgy adott az ő népe között, hogy mindig voltak emberek, akik imádkoztak. És így ad Isten áldást az életünkre. Egy harmadik építő kocka tégla a készség. És itt két irányú is lehet ez. Én arra gondolok, hogy Nehémiás, de Esdrás is, meg ezek az emberek, akiket Isten használt, készek voltak áldozni. Hát ott van Nehémiás, akinek milyen jó munkahelye volt, és az, aki a királynak a pohárnoka, az egy közeli valaki, egy megbízható embert tettek oda erre a szolgálatra, mert a király életére vigyázott. A király mindent megbeszélt vele, ezért volt a király ilyen nyitott, és látta Nehémiás arcán, hogy szomorúság van. És miért vagy ilyen? És Nehémiás nem azt mondja, hogy nekem van egy munkahelyem, engem ide helyezett Isten, hanem ő nyitott volt arra, hogy áldozatot hozzon. Elment, utazott. Hosszú utat tett meg Jeruzsálemig. Ott pedig fölvállalja azzal a néppel, azokkal, akik voltak, azt a munkát, ami por és hamut talált ő ott éjszaka, a hold fénynél, amennyit látott. De le volt rombolva, és azt mondja, hogy mi meg fogjuk csinálni. Én ide teszem, leteszem az életemet. Testvéreim, ahhoz, hogy épüljek lelkileg, kész kell legyek áldozni. Időmből, talán a kényelmes helyemről, talán onnan a karzatról ide le, hogy az itteniekkel is beszélgessél. Talán a végén nem elrohanni az Isten házából, hanem még akarok ezzel is beszélni. Vagy mondani egy jó szót, vagy megkérdezni tőle. Vagy az időmből áldozni arra, hogy elmegyek, meglátogatok valakit, és ígével megyek oda, Isten a szívemre helyezi. Vagy éppen falura, valamelyik gyülekezetbe, a gyermekek közé, a fiatalok közé, vagy más helyre. Vajon kész-e a szívem? Kényelmes helyet csináltunk magunknak, testvéreim, és hála az Úrnak, hogy ilyen szép templomaink vannak. Gyönyörködhetünk benne. De ne nyugodjunk meg abba, hogy nekem megvan a helyem, és az Isten így fog megáldani. Legyek kész arra, hogy ha Isten megszólít, akkor menjek. Nehémiás ott hagyta azt a jó királyi közelséget, a királyi fizetést, és elment oda a romhalmazba. Mert Isten azt mondta neki. Ő meglátta az Istennek a rajta nyugvó kezét és kegyelmét, amelyek arra mutat Jeruzsálem felé. És nem azt mondta, nekem itt megvan a szolgálatom. Hanem azt mondta, hogy Isten, mit akarsz, hogy én cselekedjek? Van ez a készség, ott van-e a szívembe, testvéreim? Vagy megnyugodtam, megfásultam abban, hogy ez az én helyem, ezt így csinálom, ez jó. Van Isten nem akar többre vinni? Vajon Isten nem akar más munkaterületet adni? Vajon más dologban nem akar Isten megáldani, vagy felhasználni? A készség, az nagyon fontos. Egy következő, a könyörület. Nézzétek meg, hogy mennyire kedvesen, és mennyire nagy szeretettel beszél ezekkel az emberekkel. Nehémiás. Egyenesen beszél, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk. Hogy Jeruzsálem pusztán hever. Egyenesen beszél, nem mond félre dolgokat. Mert ő körbejárta, mindet megnézte, és azt mondja, hogy valami nincs rendben. De mégis olyan kedvesen beszél ezekkel az emberekkel. És tudjátok, testvérem, ez a szeretet onnan jön, amikor próbálom megérteni azokat az embereket, akik ott vannak. És nem lenézni, na most én ide jöttem, és akkor most kiosztom nektek a lapot, és a munkafeladatot, és akkor ezt csináljátok. Hanem ez az ember ott van, és azt mondja, hogy ti látjátok a nyomorúságát, amelyben mi vagyunk. Mi vagyunk. Nem azt mondja, hogy ti vagytok ebbe. Tehát a könyörületesség lelke van ott benne. A szeretet. A másik embernek a megbecsülése. Ő a másik emberben, akikről itt szó van, hogy zsidók, papok, elöljárók, főemberek, a többi munkások, még egy ideig nem tudtak erről, de ő munkatársakat látott azokban az emberekben. És testvéreim, az Isten ki kell munkálja bennem és bennünk ezt a könyörületesség lelkületét. Hogy nem fölényesen elítélve, megszólva, beszólva egymásnak az életébe, hanem könyörületességgel odaállni, és azt mondja, hogy mi vagyunk ebben a nyomorúságban, és valamit kell csináljunk. Ez a szeretet. Az Úr Jézus Krisztus így állt oda az Atya elé, és azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják ezek, hogy mit cselekesznek, és a keresztről, most amire emlékezünk, onnan szeretet árad. A könyörületesség lelkülete, az irgalom, hogy lehajolsz a másik emberhez, lehet, hogy cigány, lehet, hogy koszos, lehet, hogy nem érted annyira a beszédjét, a románt, vagy nem tudom én miért, de akarod a Krisztust odavinni azokhoz az emberekhez. Mert neked ez nem mindegy, jó, nekem megvan a vallásom, én úrvacsoráztam, és ennyi az egész. Az emberek arról fogják felismerni, hogy a Krisztushoz tartozunk, ha egymást szeretjük. Van-e ez a könyörületesség lelke ott a szívedben, vagy romokban hever? Toronynak, bástyának látod magadat, és a többiek azok semmik. Ilyen, meg olyan, meg olyan, meg olyan, és tudod mondani? És mit teszel annak érdekében, hogy az felépüljön? Mert Nehémiás a könyörületesség lelkével hajolt le, meghallgatta, imádkozott, segített. Ezt tette az Úr Jézus. Ilyenekkel legyünk mi is. Egy másik terület, építő tégla, a kifogástalan élet. Eljött Nehémiás, aki nem egy tökéletes ember volt, de igyekezett mindent a sorjában tenni. Előbb ő nézte meg a várat és a romhalmazt, utána gyűlést tartott, bíztatta az embereket, igyekezett kifogástalanul eljárni mindenben. Persze, hogy a düh majd elöntötte őt is, majd meglátjuk a 13. részben, azért megcibál egyeseket. Szakáluknál fogva, meg csinál ilyen dolgokat. Felgerjedt. Nem volt egy tökéletes ember. Nem ezt akarom kiemelni innen. Úgy, ahogy a Biblia mondja Illésről, hogy hozzánk hasonló volt. Hozzánk hasonló természetű ember. De hívő ember volt. Így látjuk Nehémiásnál, hogy igyekezett a kifogástalan életre, a cselekedetekre és indulatokra. Hát testvéreim, nem arról van szó, hogy nézd el a másikban a bűnt. Ha nem baj, amit csinál, mindegy, ha ő felel érte. Nem, Isten azt mondja, hogy én igyekszek a szentségre. és nem tűröm el magamban, és nem tűröm el másokban. Ha meglátom, hogy én atyám fia vétkezik, akkor elmegyek és megintem. A tegnap krasznán, amikor voltunk, tettek az étel mellé csípős paprikát, és akkor azt mondták a testvérek, ott egyesek, hogy mi is tudunk csípkedni. Mert hogy a paprika ezt teszi, ugye ez a természete. És azt beszéltük, hogy mi nem kell csípkedjük egymást, így szurkáljuk egymást, hanem kell, hogy intsük egymást, ha így látjuk ezeket a dolgokat. Mert ez az áldás. Ez az áldás. Támogatni, biztatni és bátorítani. Kifogástalan életre törekedni az én saját életemben és másokra is. Ezt a kérelmet adni. És még egy utolsó tégla, testvéreim, a közösség. Aval kezdtem, hogy a közösség hiánya az nagyon romboló, de a közösség az nagyon áldásos és építő. Mi általában egyházi életet, már mindjárt közönségi szemléletet alakítunk, hogy beülök, és valakik előadnak valamit, és csinálnak valamit, és mi azt megnézzük. Esetleg jól esik, vagy azt mondjuk, hogy nem jó ez. De Isten a gyülekezeti életet nem így képzeli el, mint egy mozit, vagy mint egy előadást, színházi előadás. Ezek szolgálatok itt. És közösen részt kell, hogy vegyünk. Imádkozunk ezért együtt, készülünk, míg jövünk az imaházba, míg ide leülünk, mit akar Isten nekem mondani, hogy akar, és mint akar engem felhasználni Isten. Most ezekben a napokban kihez kell elmenjek, hogy rendezem a programomat, hogy egy ilyen közösségi szemléletünk legyen. Mindenkire szükség van. És újra mondom, Nehémiás az emberekben nem vetétársakat látott, nem olyanokat, akiket félre kell tenni, mert jöttem én. És a király adott nekem felhatalmazást, nekem van útlevelem, nekem van hatalmam, mert a király adott neki útlevelet, mehetett, jöhetett, volt neki engedélye, hogy az erdőből hozhatott fát, volt minden hivatalos dokumentuma megvolt, és mondhatta volna, én itt vagyok, és én vagyok az ász. És ő nem ezt látta, hanem azt látta, hogy itt vannak a testvéreim, akikkel együtt kell dolgozzak. És oda tette a vállát, majd meg fogjátok látni a harmadik részben, hogy mindenki kivette a részét, mert ez a közösségi szemlélet kell lelkesítsen bennünket. Akár fenülünk a karzatba, a sarokba, vagy az utolsó padba, hogy nem nagyon látjuk a testvéreknek a tekintetét, vagy az énekkarba ülnek, vagy a zenekarba ülnek, mindenkire szükség van. És mindenki felkészülve, áldással jövünk ide az Isten házába, és mindenkinek, mindeniteknek van Zsoltára, tanítása, mondja Pál apostol, amikor összegyűlünk. Így lesz isteni áldás az életembe, mert máskülönben romhalmaz, máskülönben csak nézem és kritizálni tudok. És kifogásokat találni, hogy nem jó volt, ez ilyen volt, ez olyan volt, nem ezért jövünk ide. Hanem azért, hogy épüljünk, hogy közösséget gyakoroljunk. És az úrvacsora vétel a közösségnek egy nagyon jó és szép formája. Ebben most kinyilvánítjuk azt, hogy mi Istennek együtt akarunk szolgálni, a kenyér. Egy. Mi is egyek vagyunk, mint ahogy sok darabka most kifogják osztani a testvérek, és magunkhoz vesszük. Mindjárt ez egy kenyérhez tartozunk. Vajon látom-e ezt? Értékelem-e ezt? Hálát adok-e ezért? Az Úr Jézus ezért halt meg. Testvéreim, vannak ilyen építő téglák, ne hagyjuk, hogy szana szétheverjenek körülöttünk, hanem vegyük elő, és építsük fel, hogy épüljünk fel lelki házzá, hogy az ellenség megszégyenüljön, hogy mások vágyjanak erre a kapcsolatra, az Istennel való közösségre, mert ő így tudja megáldani az életünket. Így építsünk, és így éljük a hívő életünket. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meg akarsz bennünket erősíteni a nemes munkára, te szolgálatodra. Kérünk, hogy ha tudjuk beismerni romlott, rossz állapotunkat. Kérünk Istenünk, hogy adj nekünk kegyelmet, hogy tudjunk bűnbánatot tartani. És adj kegyelmet, akarást, véghezvitelt is, ahhoz, hogy tudjuk elővenni azokat a dolgokat az életünkből, amit javítani kell, amit a kereszthez kell hozni, amit meg kell bánni, amit fel kell építeni. Munkálkodj bennünk, Urunk, adj, hogy ne csak félig végezzük el a szolgálatot, a munkánkat, hanem egészen. Adj kegyelmet, Uram, és add, hogy vágyjanak ide eljönni mások is. Adj kegyelmet, Uram, hogy összefogva tudjunk missziózni, tudjunk evangelizálni, hogy te azt tudjad megáldani. Kezünk munkáját tedd áldásá, tedd állandóvá. Hálásak vagyunk ezért a délelőttért. Fogadd el hálánkat és életünket. Amen.